Akkor 30 év remény sorozatunkban sok szeretettel köszöntöm Lorenc Lajost, aki így ezen a néven nem ismerik azok, talán a Bubi néven biztosan, hogy felkapják a fejüket. Jaj, ő az, akit rengetegszer láttunk a sporttermekben. A sporton keresztül próbálunk egy kicsit visszatekinteni az elmúlt 30 évre. Mikor megbeszéltük ezt az interjút, akkor mondtad, és maradunk a tegeződésnél, hiszen nem csak klubtársak voltunk, hanem még együtt is kosaraztunk annak idején. Mondtad, hogy akkor lehet, hogy hozol egy zsebkendőt magaddal. Miért? Ennyire szomorú a helyzet, vagy ennyire érdekes ez a visszatekintés, ez a nosztalgiázás?
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Hát a zsebkendő arra kell, hogy sírassuk el a régi szép időket, hát ez már nosztalgia, mert azt mondhatni, hogy a 95-től kezdődő periódus egy jó pár évig a vásárhelyi kosárlabda hőskorának is tekinthető, vagy úgy mondjam, amikor még nem volt ennyire profi a kosárlabda bajnokság megszervezése, lefolyása, akkor ezt mondhatjuk egy hőskornak.
Valóban egy hőskor volt, hiszen egy szedetvedett csapatból alakult az az Alcius klub, amely később meghatározóvá vált Marosvásárhelyen. Lett belőle Herlitz Mobex, aztán vagy Mobex külön, te sokkal jobban tudod ennek a történetét, de még mielőtt belemerülünk ebbe a kosárlabdába, az újkor kosárlabdájába, a 89-es változásokkor még aktívan kosárlabdáztál, ha jól tudom.
Abba az évben két csapat volt Marosvásárhelyen, a Metallotechnika Sportklub Matrikon néven, az első ligába szerelpelt, és volt még egy csapat Transportul néven a második ligában.
Ez 89-ben még csak Metallotechnika volt, utána változott Matrikonnál, nem? Vagy már...
Úgy emlékszem, hogy igen. Már Matrikon, de hát ez...
Nagyon összefolytozott. Nagyon rég volt.
A Metallotechnika csapata pedig a 91-92-es bajnokságban szűnt, megszámolódott fel, ugyanúgy, mint hogy azelőtt már a 89-90-es bajnokság után a Commercul női csapata, hogy felszámolódott, már nem volt, aki biztosítsa ezeknek a csapatoknak a létét, működését. Ugyanis úgymond ezek szakszervezeti támogatásból voltak támogatva, és ezek a pénzek, amik a szakszervezeten keresztül jöttek be, ezek biztosították a csapatoknak a létét, felkészülését és mindent, ami a működésre szükséges volt.
Tehát annak közben kötelező volt ugye a szakszervezeti díj mellett ilyen sportdíjat is befizetni.
Befizettek az alkalmazottak, és ebből gazdálkodott a vállalat keretén ben megszervezett sportklub. Ugyanúgy ez volt az IZTL, mély úgymond a közszállítási vállalat keretén belül működő transport sportklubnál is, ahol elképesztő, de hát még a rugby csapat is volt.
Azok voltak az utolsó rugby mérkőzések, ha jól emlékszem, Marosvásárhelyen, még a transport idején.
Igen. Utána pedig, hát ahogy megszűntek ezek a csapatok, a férfi mezőnyben, tehát a Metallotechnika még egy évig, tehát az utolsó évet második ligába játszotta megszűnt, utána pedig a sportiskola indított még egy évig másodosztályú csapatot, Nagy István, ahogy mi neveztük, Pista edző vezetése alatt. Utána pedig volt egy év teljes kihagyás, ami azt jelenti, tehát ilyen azóta se volt, hogy egy teljes év kihagyás legyen, mikor nem volt egyáltalán férfi kosárlabda csapat Marosvásárhelyen.
Ez egy nagyon szomorú periódusa volt a marosvásárhelyi sportnak, ha jól emlékszem. Gyakorlatilag szinte egyetlen sportág nem működött, elfogyott a támogatás, nem találtak sehonnan, talán a foci csapat is akkor bukdácsolt, az még ACA néven, második ligában.
Teljesen átalakulóban volt Romániában a sportélet. Tehát nem tudta senki, hogy hova forduljon pénzért, kit, mit, támogathat, a vállalatoknál nagy volt a felfordulás, a bizonytalanság, senki sem mert pénzt szentelni a sportnak. És akkor volt egy év, hogy teljesen szünetelt a férfi kosárlabda, szóval nem szünetelt, mert ellenben egy kemény megyei bajnokság volt, amit amatőr szinten, de megszerveztünk minden évben. Bara Péter és Tóth István, ők voltak a két főszervezők, akik abba a pillanatban még első osztályú játékvezetők voltak, vagy akkor volt az a periódus, mikor már elérték azt a kort, ők hogy már kimaradtak kezdtek, a bíráskodásból, de ellenben kettőjük segítségével mindig megszerveztük a megyei bajnokságot, ahol egy adott pillanatban még 12 csapat is volt, tehát régen Szováta volt még egy adott pillanatban, Ludasról, Segesvárról is csapat.
Akkor, amikor bekövetkezett ez a változás 1989. decemberében, aktív sportolóként mire számítottatok? Még visszaemlékszel-e? Beszélgettetek-e a csapattársakkal, hogy akkor most megnyílik az út az NBA felé, vagy egyáltalán tudtunk-e arról, vagy tudtatok-e arról, hogy létezik egy ilyen kemény amerikai kosárlabda bajnokság? Európában láttátok-e, hogy van-e kosárlabda?
Tehát tisztában voltunk az európai és az amerikai mezőnnyel, itt ott lehetett ezt még követni, de az, hogy Romániában mi lesz a sorsa, nem csak a kosárlabdának a sport, de azt fel se tudtuk mérni. Hát szerintem nem csak a sportban, hanem a gazdaság egyetlen egy területén se tudta felmérni egy olyan ember, aki csak érintőlegesen volt köze ehhez a dologhoz, hogy mi lesz, mi lehet belőle. Tehát ezt nem lehetett felmérni, hogy lehet, hogy egyesek nagyon optimisták voltak, és azt gondolták, hogy hát mostan nincsenek megszorítások, hát ha valaki valamit szeret, hát fogja adni a pénzt, és dől a pénz a működésre, és boldogság lesz, és könnyű lesz sportolni, tehát a sport maga a sportra fog a hangsúly fektetődni, nem arra, hogy honnan szerezzük be a pénzt, hogy egy csapat működjön.
És néhány éven belül pedig megtapasztaltad már sportklub alapítóként is, hogyan záródnak az ajtók, és hogyan csapódnak az ajtók az orrunkra, az orrodra.
De először is, ha kellett szembesülni a csapatok, megszűntek.
Igen.
Utána pedig, és nem csak a kosárlabdában, tehát és nem csak Marosvásárhelyen. Voltak bajnokságok, hogy 8-9 csapattal indult alig egy országos bajnokság. Utána pedig szépen, mondom, néztünk ki a fejünkből, próbáltunk amatőr szinten ezt azt csinálni, utána pedig, hát ez mostan pontosan 95 tavasszal volt, mikor eszünkbe jutott, vagy pontosan itt a műsorvezetőnek, Kádár Zoltánnak eszébe jutott, azt mondta, hogy te Bubi, tehát kéne csinálni egy normális csapatot. Mi az, hogy normális? Hát olyan, hogy egy nemzeti bajnokságba veszünk részt. Igen, csak oda kinek játékosok kell, edző, és legfőképpen kell pénz. Hát jó, hát van egy alapgárda, aki a megyei bajnokságban Muresú néven vett részt, ha jól emlékszem, akik azelőtt a sportiskolánál kosaraztak, hát erre próbáljunk felépíteni egy csapatot.
És volt egy BBC nevezetű kosárlabda csapat, amatőr, a Balázs Basket Klub, amelyen
ez
szépen
van helyezett. Utána, hogy azelőtt, hogy ez hogy jött, hogy Muresús utána, vagy először a BBC
volt a városban.
És akkor erre építsünk valamit. Na jó, hát egy-két hónap múlva találkozunk. Tehát vannak az ember életében olyan pillanatok, olyan beszélgetések, amik egy az egybe felidéződnek, még hosszú évek sorra elteltével is, és erre nagyon emlékszem, hogy akkor jó van, mondom, kicsit hagyat, hogy szedjem össze is a gondolatokat, mert nagyjából én ismertem, hogy vásárhelyen, hogy mi történik, ki kosarazott, ki kosarazik, mi történik, mit lehet megszervezni. Hát nézzünk, széjjel beszélek még egy-két emberrel, mert ez nem úgy megy, hogy én mostan ezt nekem eszembe jut, és akkor ez működik itten, ez csapatmunka. Ez csapatmunka. Nézzük meg, hogy ki lehet edző, kik lehetnek támogatók, utána Isten nyugasztja, a Takács Károly vásárhelyen volt, Marosvásárhelyen volt, hát róla kell tudni, hogy sokszoros román válogatott volt, meg ez is egy olyan ember, akit Románián szinten a kosárlabdában mindenki szeretett, még a Román Szakszövetségnél is, és azt meggyőztük, hogy hát legyen ő az edző, mert azelőtt a úgymond meghalt metalotechnika csapatánál ő egy ideig edzősködött, ő edzőjátékos volt, meg edző volt, és vele beszélgettünk Bara Péter úrral, meg olyan emberekkel, akik még tettek le valamit az asztalra, mint Vásárhely, mint kosárlabda, Magos György, Máté Ján. És akkor azt mondtuk, na hát akkor hozzuk össze a csapatot, hát elmentünk Sánta ügyvédúrhoz. Na nézzük meg, hogy mi lesz a csapatnak a neve. Hát a kezünkben nyomott egy idegen szavak szótárát, hát lapozzátok fel, hagyjatok egy nevet a csapatnak. Kinyitottuk, és hát rögtön Artius, hát legyen Artius.
Már meg is
áll. Meg, hát Artius magasabbra, mi magasabbra szeretnénk törni. Ez a név, ez pont úgy összefügg egy kicsit a kosárlabdával, hát megalapítottuk az Artius alapítványt, és akkor kialakult egy jógi keret, ami ezt fel lehetett építeni a csapatot.
Ebből pedig eljutott az együttes egy olyan szintre, hogy véletlenül bekerült az A-divízióba. Teljesen véletlenül. Emlékszel arra, Fogsányi?
Akkor épp a JASZ csapata volt az egyik legnagyobb riválisunk.
Igen, emlékszem, újságíró pályafutásom egyik első kiszállásai közé tartozott ez a Fogsányi selejtező torna, vagy pót selejtező torna. Te vittél bennünket, én veled mentem, volt egy kétajtós autód, azzal mentünk, emlékszem arra, hogy Moldvában milyen jók voltak az utak. Ahogy átmentünk a Kárpátokon, a kicsi, ügyes, kétajtós autód, ami hátul meg volt pakolva felszereléssel.
Kis autókkal mentünk, kiszállással legtöbbször, vagy bérelt kis mikrobuszokkal. Hát egy a magasabb gyerekeknek egy kicsit az nehézkes volt, mert 3-4-5 órát ülni olyan hosszú lábakkal összegörnyedve az...
Sokszor 6-4-5 személyes autóban.
Az nem kis dolog, hát erre még most is kell vigyázni.
Két méter körüli játékosok, 60 ültünk egy személyautóban, egy 5 személyes autóban. Eljutottunk Fogsányra, ott pedig az utolsó helyen zártuk, ha jól emlékszem, a selejtező tornát. Igen, nem sikerült tovább jutnunk. És a következő, én akkor már csak újságíróként vettem részt a csapatban, és akkor volt, hogy a szövetség kibővítette.
Tehát nem utolsóként, hanem vonal alatt?
Vonal alatt. Hát 4 csapat volt, igen.
Vonal alatt, hát és akkor a...
Gyakorlatilag mind a 4 csapatot bevették a bajnokságban.
Csapatok, akik jelezték, hogy komolyabban tudnak pénzt fordítani erre a sportágra, és tehát ilyen klubok voltak még, és akkor azt mondták, hát akkor bővítsük ki a bajnokságot, és úgy emlékszem, hogy akkor az első év, amikor 96-97-es bajnokság volt, mikor részt vettünk a Nemzeti Bajnokság első
ligájában.
Igen. Akkor még A-divíziónak mondták, és tudom, akkor a nyugati és keleti csoportként indult már ez a bajnokság. Hát nem volt annyi mérkőzés, mint most, és hát ott is sajnos az első évben elég gyengén szerepeltünk, Vásárhelyi volt a csapatnak az öve, olyan játékosok, akik már egy-két éve még Magyarországon is voltak, ifjabb Takács Sándor például, még egy-két idősebbet is meggyőztünk, hogy játszódjon, Máté Ján. De hát ez elég gyengén működött a dolog.
Tényleg akkor, ha visszaemlékszel, ugye picit én már eltávolodtam akkor a csapattól, ugye elkezdtem dolgozni a rádiónál, és tanítottam, akkor benneteket hogyan ért ez a javaslat? Mert a csapat nem arról volt híves, hogy nagyon-nagyon nagy támogatottsága lett volna itt Marosvásárhelyen. hogy ért, mint klubvezetősége? Takács Károlynak rendkívül jó volt a kapcsolata ugye a szövetséggel is, és azonnal igen mondtatok a felkérésre? Honnan próbáltatok meg, vagy honnan tudtátok, hogy meg lesz az anyagi fedezet, vagy egyáltalán teljesen vakon vágott bele ez a klub az első osztályba, az A divízióba?
Hát a helyzet az, hogy fiatalabbak voltunk. És meggondolatlanabbak.
És bátrabbak.
És bátrabbak, és belemertünk olyasmi vágni, ami nem volt biztos. A kilátások nem voltak rendesen, nem körvonalazottak, nem volt biztos az anyagi háttér. Azt tudtuk, hogy mi ezt szeretnénk csinálni szívvel, lélekkel, mi szeretnénk, hogy ez folytatódjon, ez legyen. Saját pénzünket nem spóroltuk erre, az időnket még annyira se. Tehát a lendület, meg volt tényleg a támogatás a szövetség részéről, és akkor azt mondtuk, hát a játékosok mindenki szívvel, lélekkel dolgozott, az edzőkbe is meg volt a lendület, hát akkor csináljuk, mert valami csak lesz. Ha látják, hogy dolgozunk, hát akkor csak lesz, az anyag is kialakul, hát szép lassan alakulgatott, úgyhogy minden bajnokságot azért végig tudtunk játszani, és úgy, ahogy, tehát nem voltak nagy elvárások, tehát úgy, ahogy elmentünk kiszállásra, úgy, ahogy megvolt az étkezés, minden, ahova kellett, el tudtunk menni egy nappal hamarabb, az itthoni mérkőzések is szépen lefolytak, közönség is már begyűlt a közönség is, és akkor így és nekünk volt igazunk, mert először is mellénk állt a Mobex, most is köszönet Bogdan igazgatónak, visszamenőlegesen.
Ez volt az a romantikus periódus a marosvásárhelyi kosárlabdának, és ezt muszáj kihangsúlyoznom, amikor a játékosok butorban kapták a fizetést.
Igen, bocsánat, hát
hogy az, kacogok,
de... igen, volt ilyen, hogy az Ille Forná Szabó igazgató kis butrokat adott, mint szponzorizálás, és így adtuk ki a úgymond a fizetés. Hát a kis butorra mindenki azt csinálta, amit akart.
Arra is emlékszem, hogy volt olyan, hogy el kellett vinni a butorokat távolabbi városba eladni, mert ott talált vevőt a klub. Nem a vállalat, nem a vállalkozás, hanem a klubnak szponzorizációból, támogatásként felajánlod butorokat egy távolabbi városban.
Hát a Mobexnél kaptuk a szponzorizálás butorbet, és hát mondhatni 10 évig akkor bútorkereskedelemmel foglalkoztam. Hát akkor mondhatnám úgy, hogy Kazasztántól elkezdve mindenhova eljutott a bútor. Hát vevő volt rá, mert jó minőség volt.
Jó minőség volt, igen. A csapat igyekezett megállni az első vonalban, az élvonalban. Voltak jó periódusai is, ekkor játszhatott kis döntőt. Először.
Igen.
Az új világban.
Igen, hát első idegen légiósok jöttek, hát szerbek voltak, ők is a...
Zindovics.
Zindovics, Ilics és Zivkovics. Hát ők is futottak, mindenki futott otthonról. A Jugoszlávia szétesése után elég bizonytalan volt a helyzet.
Olcsóak voltak?
Hát
most már lehet beszélni.
Régi akták között megkaptam a régi szerződéseket.
Na, mesélj!
Hát az még márkába volt. 600-700 márka.
Egy hónapra.
Igen. Fizetés.
És a vodkát kifizette nekik?
Hát azt...
Ha jól értesültem, akkor...
Hogy nagyon jó relációkat építettek ki a Marosvásárhelyen a kiszolgáltató egységeknél, ahol alkoholt mértek. Hát nagyon jó játékosok voltak, szenzációs volt a hozzáállásuk, és hát ez most jutott eszembe, hogy hát ezt mostan teambuildingnek mondják. Hát akkor ezt úgy csináltuk, hogy mivel a bajnokságban kevesebb csapat volt, nem volt ennyi mérkőzés, akkor karácsony előtt befejeződött a bajnokság első szakasza, és akkor csak január végén, február elején kezdtük újra. Egy hétre hazamentek a játékosok, és akkor január 4.-5.-én kezdődtek az edzőtáborok. Ami azt jelenti, hogy hogy elmentünk Szovátára. Ennél jobb, mint hogy Maros megyébe Szováta, hát ilyesmi az országban nem létezik. És ez úgy volt, hogy a csapattal kibéreltünk egy villát, emlékszem, az Ifetnek a volt villája, szakácst vittünk, mi főztünk, mi vásároltuk be az alapanyagot, mi vágtuk fel a fát, mi fűtöttünk, egy gyönyörű szép halba az időt a csapat együtt töltötte.
Igazi csapatépítés volt.
Ez volt a team building, együtt volt a csapat, el lehet képzelni, mikor nincs külön szakács, nincs pincér, nincs hoteladminisztráció, mi vetjük be az ágyat, mi rakunk tüzet.
Ez egy tényleg jól összehozhatja.
És akkor ilyenkor a szerbek, tehát jött a karácsony, új év, azt is együtt ünnepeltük meg januárba. Kellemes pillanatok voltak, és kis szponzoroktól megvásároltuk a zöldséget, vagy ők adták a zöldséget, édességet, húst, amit
tudományosan táplálkoztatok.
Tudományosan eldöntöttük, hogy na, mi lesz holnap az ebéd. Például.
Régi szép idők. Hogyan emlékszel vissza arra az idényre, amikor a csapat a legjobb négy közé jutott? Voltak hatalmas mérkőzések a Dinamóval, amikor a Csillárról is lógtak.
Dinamó, Szeva, Temesvár, Kolozsvárral, igen, hát...
Talán annyian soha nem voltak a férfi kosárlabda
mérkőzések. Szeben, főleg a Szeben akkor is egy erőssége volt a román bajnokságnak, de hát a Dinamós a Szeva volt akkor már a döntő. Nagyassal kerültünk össze, és hát...
Kikaptunk az elődöntőben, és a bronzbecset játszottuk.
A bronzbecset játszottuk, ahol az utolsó pillanatban kaptunk egy, én szerintem azóta is egy olyan bírói döntés alapján, hogy a helyet, hogy belemenős támadó fautot fújtak, a védőnek fújták a fautot, amit Moszkálu értékesített, és így a JAS nyerte meg a harmadik helyet. Emlékszem, Bukarestben Rájdú Zoli volt a főbíró ennek a mérkőzésnek. Azóta is elég komoran köszönök neki.
Nem kívánatos
pedig,
személy.
Hát pedig ennek már 20 éve.
Ennek már
és akkor egy bronzérem csúszott ki a kezünk közül. Ez egy nagyon szép év volt.
Aztán jött egy hagyatlás, akkor nagyon-nagyon sokan a csapat köré álltak, de folyamatosan valamiért a klub elveszítette a támogatottságot. Olyannyira, hogy az együttes kiesett az A-osztályból. Mi történt? Még visszaemlékszel arra
periódusra? 2001-2002-es bajnokság az nagyon jó volt. Olyan emberek játszottak a csapatba, akik utána fellendítették a kolozsvári kosárlabdát is, mint Mircea Cristescu, Pintia Bobo, Sáfár Zoli volt Vásárhelyen, aki most azt elvannál a másodedző, Korúj Mihály jött Vásárhelyre. Tehát jó csapat volt, akkor is 5.-6. helyen végeztünk. Emlékszem, hogy Pölüj, a másik név, aki itt volt, ezek mind már Amerikában játszottak egyetemi bajnokságokba. Jó csapat volt. Ellenben megint jött egy kis hanyatlás, és volt akkor egy év, a 2004-2005-ös bajnokság, hogy visszaléptünk anyagi források hiányában, a másodosztályba indultunk, amit szintén már csak félig játszottuk le ezt az idényt, akkor Steff Zakariás volt az edző. Azelőtt való csapatnál volt pedig Sestopál az edző, szintén Steff tanár úrral.
Igen, ők...
Ezt az egy évet kihagytuk, és akkor 2004-2005-ös bajnokságban megint újra szerveződött a csapat. Tehát mondhatni nekem már ez, már volt a 3-4 nekifutásom is, amik újra és újra kellett szervezni a dolgokat. Közben pedig a jobb, mint jogi személyiség is megváltozott, mert az új sporttörvény szerint első osztályú csapatok, nemzeti bajnokságban induló csapatok nem működhettek alapítványok keretében, és akkor kellett megalapítjuk a Bécsi Marost, Bécsi Murést, a Maroskákát.
És onnan elkezdődött egy újabb romantikus periódusa ennek a kosárlabdának.
Igen, megint indultunk a másodosztályba. Hát akkor olyan emberek álltak mellénk, vagy álltak, vagy olyan ambíciós és szívlélek emberek jöttek, mint Szabó Tibor, Gömán úr, aki most már Kanadában van, és akkor sikerült magunk mellé vegyük Lázár Dorint, és akkor az ő vezetésével megint sikerült kialakítani hirtelen egy olyan szervezési struktúrát, hogy a másodosztályba el tudtunk indulni Mihály Korúj edzősködése mellett. Akkor megint szintén csak vásárhelyek voltak, csak fiatalok, még egy-két idősebb játékos, és mondhatni, hogy meneteltünk, egy év alatt sikerült megint visszajutni.
És akkor jöttek az első amerikai
játékosok. Hát az országban már volt egy-két-három csapat, ahol jöttek, főleg a Steaua hozta az első színesbőrű játékosokat. Hát először is a... Gerard Cannon, Terry Cooper,
az a hollandiai,
és egy kanadiai fiatal srác volt, Dwayne.
Nem igazán hagytak maradandót maguk
hát
után.
Nem, hát mondjuk a...
De az annyira a
Terry
elég volt.
Cooper, a Terry Cooper, Gerard a Japánban játszott a profi bajnokságban. Cooper már egy elég idős játékos volt, és Hollandiától elkezdve Németországig nagyon sok helyen játszott Európába. Hát hallgattuk a meséit. De a sport mellett nagyon sok érdekességet mondott és mesélt arról, hogy mik a bevett szokások, hogy működtettek, szponzorizálnak nyugaton egy csapatot. Tehát nem egy annyira felfutott csapatot, ahol egy nagy befektető ezt állja, hanem kisebb városok,
ilyen kisebb minőségű összefogásként.
Igen, működik. Hogy ezek hogy működnek, amiből egy-két dolgot mi is megpróbáltunk a vásárhelyi körülményekre rászabni, és megpróbáltuk ezt alkalmazni. És ezután jött a nagy dobás, mikor tényleg a 2000-es vásárhelyi sportcsarnokba majdnem 3000-en voltak, mikor jött a három kitűnő amerikai játékos,
Cooley, McCullough és Troy Selvey.
Ezek ők aztán tényleg annyira
profi
szinten játszották ezt a játékot.
Az volt az a periódus, amikor a 8. helyért, a rájátszásért küzdött a csapat, és fantasztikus hangulat alakult ki a sportcsarnokban. Tehát én azt mondom, hogy rájátszás előtti helyért, vagy rájátszásért játszó csapatnak soha nem volt akkora és olyan közönsége, mint akkor Marosvásárhelyen.
Hát igen, ez is úgy kacagás, mert a sporttörvény szerint, hogy a sportcsarnokban nem lehet, vagy egy sportrendezvényt lebonyolító helyiségbe, stadionba nem lehet annyi néző, csak hogy a 90%-a lehet teli a lelátóknak, vagy a székeknek.
De akkor még talán ez nem volt.
Ez még nem volt benne, mindesetre folytak ki az emberek az ajtón, de volt olyan, hogy a csendőrparancsnoknak letérje, pelve, könyörögtem összetett kézzel, hogy már azt a pár embert, aki még az ajtóba áll, azt engedjük be. És akkor hát fölényesen bollantott, hogy hát igen, kegyet gyakoroltak. És majdnem 3000 ember szívvel, lélekkel a csapat mellett volt, tehát újdonság is volt, csarnok ez a mérkőzés kezdet előtt 2 órával már megtelt, utána vezettük be a bérletes rendszert, meg az, hogy a jegyek helyre szóltak, hát meg kellett ezt is lépni. és az se kicsi dolog volt, hogy egy évben 500-600 bérletese volt egy csapatnak, ami abba az évbe, vagy abba a két évbe
rekordnak számított, rekordnak az ország, számított, abszolút rekordnak
számított. De akkor már másképp mentek a bajnokság menete, más volt, sokkal több mérkőzés volt, bevezették a rájátszást, nem volt idő téli edzőtáborozásra, összefolyt minden, a külföldi játékosok alig tudtak 3-4 napra hazautazni Amerikába, fejfájás, ilyenkor lehet a legnehezebben repülőjegyet kapni, visszafele jeges reptér, nem indultak a gépek.
Nagyon drága jegyek.
Igen, hát volt itt is olyan érdekesség a szervezésben, amit mondjuk nem voltunk annyira profik, hogy csak úgy kis újból ezt megoldjuk.
És aztán még jött egy hanyatlás. Annyi volt az életedben, az életünkben, a kosárlabda életében, és ezt követően jött egy olyan periódus, amikor a csapat 5 döntőt játszott, sajnos egyiket sem nyerte meg, sőt a legutolsó kupa döntő az nagyon-nagyon kísértetiesen hasonlított ahhoz a JAS elleni elveszített bronzmérkőzéshez, amikor Kolozsvár ellen játszottuk Szebenben a döntőt, és szintén egy téves bírói ítélet következtében hagytuk ott a trófeát, mármint Marosvásárhelyi Sport, hagytuk ott a trófeát az asztalon, amit a kolozsváriak elvehettek.
Hát azon a döntőn simán a kolozsvári csapat volt az esélyes, fölényes esélyesek voltak, mi már azon csodálkoztak, hogy egyáltalán az elődöntőbe bekerültünk, már nem az a legjobb csapat volt, de hát az ember, ahogy nem érgelődjön, akkor utólag is avval nyugtatja magát, hogy hát igen, a sporthoz szerencse is kell.
Igen, a marosvásárhelyi kosárlabda szurkolók, sportszeretők pedig nem nagyon tudják elfelejteni azt a periódust, hogy 5 döntőt játszott a csapat, és egyiket sem tudta megnyerni. 3 bajnoki és 2 kupa döntőt. És ebből egy bajnoki döntőben mindenki elismeri, hogy akkor az akkori Aszeszov Ployest volt a jó, amelyet 3-0-ra kapott ki a csapat, aztán volt azt megelőző, az első bajnoki döntője a Maros Kosárlabda Klubnak, amikor 3-2-re kaptunk ki Ployesttől, és a némi akkor a Ployest volt az egyeduralkodó a bajnokságban mindenféle szempontból, hadd ne mondjuk. Hát
tíz évig ők uralták ezt a
és élvezték a szövetség támogatását is.
És politikai szinten is.
És akkor jött az utolsó bajnoki döntő Nagyváradon, amely abszolút korrekt
szintén volt. Ez tényleg csak szerencse kérdése volt. Megkérdezni, hogy egy olyan évben se, mikor döntőt játszottunk, vagy kupa, vagy bajnokság, vagy harmadik egy, de egy évben se úgy indultunk, hogy a vásárhelyi csapat esélyes lett volna, mindig bajnokság előtt úgy számoltak, hogy velünk, hogy hát ugye a negyedik, ötödik helyezett, már be lehet jutni a kis döntőbe, körülbelül azon a szinten áll a csapat. De jól összerázottak a játékosok, és nagyon jó volt az edzői munka. Tehát az edzői kollektívának a munkája. Itt megemlítem Szerecskó Szekulovicsot, és mellette, akik másodedzők voltak, Szász Gáspár, Barnabás, Triv Gyorgyé. Tehát a plusz az az edzői munka volt, és ez vezette oda a csapatot, hogy ma nem esélyes csapatból döntősök lettünk.
Nagyon jó volt a kapcsolat a szurkolókkal, úgy az edzői stáb részéről, mint a játékosok részéről. Rengeteg közös programot szerveztek, iskolai bemutatók, stb., amelyben a kosárlabda játékosokat sokkal közelebb hozták. Nagyon sokan látogattak ki a mérkőzésekre. Tényleg egy olyan társadalmi emuláció volt itt a csapat és a város között, ami ritkán mondható el a profi sportban, és ez már a profi sport volt, én úgy mondom, bár amatőr szinten szerveződött továbbra is az egész országban, de ez már az úgymond profi sport volt.
Ez már a profi sport volt, Európa kupákban szerepeltünk, rengeteg munka volt, rengeteg utazás, kiszállás, megjegyzem, hogy a kolozsvári csapatnál ezt a munkát, amit mi elvégeztünk 3-4-en, azt kolozsvári csapatnál 13-14 ember végezte el. Tehát így lehet csak megoldani a problémákat zökkenőmentesen, úgy, hogy a játékos ne kisebb-nagyobb gondokra, problémákra figyeljen, hanem csak arra, hogy milyen munkát végezzen edzésen, és hogy áll fel a pályára. Tiszta fejjel, csak a játékra koncentrálva.
Hát Marosvásárhelyen ezt elég sokáig nem lehetett elmondani. Rengeteg volt az elmaradt fizetés, elég sokat tolták itt a kérdéseket. Igen, erről Lorenc Lajos Bubi nem szívesen beszél, mert tényleg az egy olyan periódus.
Még teljen el 20 év, és akkor lehet, hogy...
Megírod a könyvet erről a történetről, és akkor... ugye telik nagyon a műsoridőnk, de most megint egy olyan hanyatlásban van a marosvásárhelyi kosárlabda, és az egész városi sport, és ez a színusz görbe, ez így egész 1990 óta jellemző marosvásárhelyi sportjára, és nem csak a kosárlabdára. Én a kosárlabdán keresztül próbáltam meg ezt az egészet így bemutatni, de képesnek látod-e, hogy ez a város megint összeszedi magát, és megint megtölti a kosárlabda csapat 2000 emberrel a sportcsarnokot, vagy akár a női kézilabda csapat, vagy akár a foci csapat valaki?
Ha csapat van, akkor néző is van. Ha csapat jól játszik, akkor a néző szívesen jön be a terembe, nem csak a frusztráció, az idegeskedés, hanem tud örülni a játéknak, ehhez pedig anyagi stabilitás szükséges. Jelen pillanat úgy áll a helyzet, hogy tudom, erről a marosvásárhelyi sportéletben is, vagy akik szeretik a sportot, azok körében is megoszlik a vélemény, hogy hogy kell egy csapatot fenntartani, milyen anyagi forrásokból, helyi tanács, helyi pénzek, önkormányzat, kizárólag, vagy csak magánszponzorok, magántámogatók közösen. Különböző vélemények vannak, egy középutat kéne szerintem megtartani, mert a potenciális támogató is csak úgy ad pénzt, hogyha látja, hogy a pénze, amit befektet, az nem vész el. Az pedig csak akkor nem vész el, hogyha már van egy anyagi bázis, ami a fenntartás mondjuk 50%-ot biztosítja, ezt adhatja az önkormányzatot, akkor szívesen ad ő is, mert látja, hogy az önkormányzat ezt csinálja, ez egy lokálpatriotizmus, akkor én is adok, akkor belenézek, mire megy az a pénz, célirányosan tudom irányítani azt, amit adok, és így összetéve az anyagiakat, akkor eredményt lehet elérni, és akkor van játékos keret, van játék, most össze tudnánk állítani simán egy olyan keretet azokból a játékosokból, akik az ország különböző részein vásárhelyről el vannak menve, hogy
hadd a jövőről majd egy másik műsorban beszéljünk. Most még egy kérdésem van. 1995-ben, amikor becsöppentél, mint vezető a sportba, mint alapító, klubalapító, attól a pillanattól kezdve egy klub mindenesévé váltál. Lorenc Lajos, aki mindig ideges, Bubi, aki mindig ideges a mérkőzések előtt, közben, alatt. Gondoltad volna, hogy ezt az elmúlt közel 30 évet így a kosárlabdában töltöd el?
Nem. Nem, nem.
Rövid válasz. Megérte neked ez, és itt nem anyagiakra gondolok?
Hát ez...
És szintén rövid válasz.
Ezt megérte. Az ember látja, hogy a kosárlabdás sportot szerető emberek ezt tudják értékelni, akkor megérte.
Az elmúlt 30 év alatt a vásárhelyi sport, a marosvásárhelyi sport jó irányba haladt?
Voltak pillanatok, mikor igen, voltak, mikor nem.
Remélem, hogy megérjük azt, hogy ismét felemelkedik a marosvásárhelyi sport.
Itt még egy, én gondolkoztam, hogy hogy töltjük ezt a műsorprogramot, de most rájövök, hogy hát ezt még lehetne folytatni még egyel.
Folytatni is fogjuk. Lorenc Lajos, köszönöm szépen, hogy itt voltál. A Marosvásárhelyek Bubiát, a sport Bubiát hallották. Kedves hallgatóink, a 30 év remény sorozatban a Kispadon. Ma egy picit a marosvásárhelyi sportélet elmúlt 3 évtizedére tekintettünk vissza.